Folytatjuk Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa alapítójával, és ott hagytuk el, hogy volt ez a bizonyos találkozó.
Skóciában.
Skóciában, ahol 30 ember, köztük 15 felvállalta, 15 pedig inkognitóban maradt.
Nem mondtunk ennyire pontos számokat, nem is tudunk ennyire pontos számokat, igen.
Igen, de körülbelül a fele az felvállalta, a másik fele az nem. Köztük volt Julian Assange is, akit utána elismertek, vagy ellenségnek kiáltottak ki. De valójában utána mi történt?
Igen, és én azt kérem most, hogy Julian Assange-t azt azért dobjuk ki a képletből, mert nem ő határozza meg, hogy miről szól a kriptoanarchizmus, vagy miről szól a cypherpunk mozgalom. Ő csak egy különc alakja ennek a csoportnak, egyébként ahol mindenki zseni volt, tehát azok, akiket ismerünk, mindenki zseni. És akkor itt említeném meg Nick Szabót, aki, hát ugye az ő szülei 56-os magyarok, ő egyébként nem tartja magát magyarnak, nem is beszél magyarul, de hát kétségtelenül az egyik legnagyobb elméje ennek a világnak, ha nem a legnagyobb. Ő 1996-ban letette az okos szerződéseknek a koncepcióját. Mit jelent az, hogy okos szerződés? Igaziból egy olyan szabályrendszer, ami kódokba van foglalva, és képes működtetni végül is idézőjelbe bármilyen rendszert, anélkül, hogy ott bármilyen entitásnak közbe kéne avatkoznia. Tehát ugye ez az, ami egyébként a mai napig folyamatosan fejlődik, és a mai napig gyerekcipőbe jár, de hát már nagyon sok hasznos dolog fut okos szerződésen, nagyon sok minden van, ami meg még előttünk áll, hogy megoldjuk, hogy okos szerződésen keresztül tudjon működni.
Ami nem okos szerződés, mi az az entitás, ami középen áll?
Nincs entitás, ez a lényege. Tehát az okos szerződéseknek lehet köszönni, hogy mondjuk egy bank nélkül tud működni egy banki szolgáltatás úgy, hogy ott senki nincsen, hanem elfogadunk egy szabályrendszert.
Jó, valami ez volt a kérdés, hogy az entitás, amiről beszéltél, hogy az nincs, az egyébként amikor van, az a bank.
Amikor van, az mondjuk egy bank, nem csak bank lehet, ez bármi lehet, ez csak egy példa. Tehát amit kódokban lehet foglalni, azt meg lehet írni okos szerződésben. Tényleg ez a világ, ez még nagyon gyerekcipőbe jár, de ott született meg először ez az egész koncepció. Tehát ez Nick Szabótól származik, és ez nem egy olyan rejtélyes része ennek a történetnek, mint a Bitcoin, hanem ezt Nick Szabóhoz lehet kötni. Aki, még egyszer mondom, apukája, anyukája, magyar ember.
56-os magyarok.
56-os magyarok. Úgyhogy Ez is egy fontos pontja, mert ugye ebből a tanulmányból aztán 2013-ban Vitalik Buterin tervezte meg, és jött az ötlettel, hogy akkor jöjjön létre az első olyan világszámítógépe, ahol a emberi lakosság, a társadalom tartja fönn az infrastruktúrát, anélkül, hogy lenne egy központi vállalat, vagy egy kormány, vagy egy központi entitás. És így született meg igaziból az első olyan decentralizált rendszer, amit úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy operációs rendszer lenne, és akkor aki akar, az beszáll ennek a működtetésébe, ezért nem lehet leállítani. Tehát ugye per pillanat több mint 500 ezer csomóponton fut az Ethereum, ami mindegyik csomópontot valaki működtet, de nem tudjuk, hogy ki, és senkinek nincs extra joga ebbe. Viszont nem lehet leállítani, hát ezt az 500 ezer csomópontot nem lehet leállítani.
Egy picit visszaugorva ide, hogy okos szerződések, meg harmadik entitás, közben az a gondolat folyam futott, vagy kezdett el futni az agyamban, hogy ugye a pénzrendszer, tehát a bankrendszer az valahogy kialakult az évszázadok során. Tehát annak volt egy oka, az valójában ami segítségünket, vagy a mi pénzügyi kultúránkat szolgálta, volt egy szervezet, amin keresztül mi tudtunk pénzügyeket intézni. Na most ez egyszer csak ellenségnek lett kikiáltva. Egyetlen oka az volt, hogy ezek az adatok, amiket begyűjtenek rólunk, azokat nem tudjuk, hogy mire használják. Tehát, hogy ez volt a kezdőlökés hozzá?
Én azt mondom, hogy ellenségnek lett kikiáltva, ez szerintem ez azért Tózás. Durva. Nyilván ki lehet venni olyan elemeket, hogyha csak azokat nézzük, akkor maga a gonosz a pénzrendszer. De azért mindig vannak egyértelmű okok, azok mögött, a helyzetek mögött, amikkel mondjuk lehet támadni a pénzrendszert. Az én személyes véleményem az, hogy egyszerűen elavult. Elavult, és így nem tartható fönt, ahogy most működik. A, A második legnagyobb hátránya, hogy valóban van néhány érdekcsoport, és ez tagadhatatlan, hogy van, akinek túlzottan szolgálja az érdekét az a pénzrendszer, ahogy működünk.
Itt arról is beszélsz, hogy eldurvult akár az infláció mennyisége, vagy az inflációnak a hatásai, az, hogy egyik pillanatról a másikra iszonyatosan magas tud lenni, a bankrendszerben a kamatrendszer, az is gyakorlatilag ezeket az érdekeket szolgálja. Tehát most te arról beszélsz az elavulás alatt, hogy, vagy azt érted, hogy ezek elkezdték nem a felhasználókat szolgálni.
Az elavulás az egész egyszerűen nem lehet összekapcsolni eléggé hatékonyan a digitalizált világgal a pénzrendszert. Van egy borzasztó nagy nehézség abba, ahogyan működik. És hogyha azt látjuk, hogy igaziból most már a kereskedelem a világon mindenhol egyformán zajlik, és az internetnek köszönhetően teljesen mindegy, hogy én mondjuk akár egy digitális szolgáltatást honnan, miként veszek igénybe. Ugye itt van egy ilyen átmeneti korszak, ahol a fintech cégek nagyon sok mindent megoldanak. A fintech cégek azok tényleg valahol egy átmenet a hagyományos pénzrendszer és egy tényleg jól működő jövőben majd létrejövő pénzrendszer között, de egyébként rengeteg nehézségbe ütközik az, hogyha mondjuk mi gyorsan összerántunk egy olyan működést, ahol egyébként értékeket kell mozgatni, mondjuk Moszkva, Tokió, New York és Budapest között. Egyszerűen nehézkes. Ehhez túl sok embernek kell dolgozni rajta, túl sok pénzintézetnek kell részt vennie a működésbe, túl sok helyen kell könyvelni, túl sok fizetési rendszert kell működtetni, ezeket mindegyiket ki kell fizetni, egyébként pedig még akadályt is képezhetnek, mert egyébként a pénzrendszerek azok országhatárokon vagy területeken egyébként külön jogszabályokkal működnek, ami szintén nehezíti a dolgát egy tényleg világszinten működő megoldásnak. Tehát túl sok kihívás van benne, és ahogy gyorsul a világunk, ahogy egyre inkább egyszerűsödnek a digitalizációnak köszönhetően az ügyintézéseink, ez nem tud ehhez formálódni, és nem tud igazodni.
Na most az a kérdés viszont felmerül, hogy mi a garancia arra, hogy a kriptovilággal ugyanez nem történik meg egy idő után?
Erre semmilyen garancia nincsen, viszont a lehetőség az a technológiában benne van egyértelműen, hogy ezt globálisan jól ki tudja szolgálni, és igazságosan. Tehát, hogyha és ez nem azt jelenti, hogy ez most feltétlenül igazságos, de ez képes igazságosan működni. Ugyanis, ha van egy rendszer, amit a világon bárki működtethet, függetlenül attól, hogy ő milyen államhatárokon belül született, milyen a vallása, milyen szabályok vonatkoznak rá, bárki beszállhat a működésébe, és beleszólhat a szabályok kialakításába, és minden esetben a többség akarata fog megvalósulni a kódokba, és ezeket nem lehet kijátszani, akkor láthatjuk, hogy ebbe a rendszerbe benne van a lehetősége annak, hogy ez valóban igazságosan működjön.
Visszatérve akkor ugyanaz a 90-es évek elejére, akkor most induljunk el ezen a gondolat folyamon, hogy a kultúra miért kezdte igényét érezni a kriptovilágnak
meg
a létrejöttére.
Mit értünk, ugye itt a kulturális forradalom alatt?
Igen. Tehát, hogy ez érdekel, hogy ugye nyilván a kulturális forradalom az első hallásra azt jelenti, hogy nem tudom, volt a könnyű zenében egy nagy változás, egy ilyen nagy törésvonal a 2000-es években, aztán a színházi világ, a filmes világ, és hogy ezek mind-mind nyilvánvalóan a hétköznapi gondolkodásunkat befolyásolják valamerre. Itt mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A hétköznapi gondolkodásunk befolyásoltsága hozta létre ezt az igényt, vagy előre szaladt a kriptó, és vagy a kriptovilág, és azt mondták, hogy oké, ennek ez lesz majd a folyománya, hogy változik a világ, és egyszerűen ezek az igények fel fognak ébredni.
Ugye egyébként itt most egyből két irányba mennék, tehát egy ilyen Y-elágazásba mennék a témával. Az egyik oldala, hogy miért hívjuk ezt kulturális forradalomnak, az a helyzet, hogy nagyon sokat kell edukálódnia a társadalmunknak, hogy jól tudja használni azt a lehetőséget, amit nyújt a kriptóknak a világa, ám de ez nagyon gyorsan meg tud történni. Tehát ezek nem egyetemet kell elvégezni ehhez, hanem ki kell nyitni egy picit a szemünket, hogy be tudjuk fogadni ezeket a óriási nagy különbségeket, amik itt működnek. Meg kell szokjuk, hogy ez egy kifordított világ.
Ez alatt mit értesz?
Ez alatt azt értem, hogy a hagyományos pénzrendszernek vannak olyan alappillérei, amiket megszoktunk, hogy úgy működik. És én szentül hiszem azt, hogyha megszokjuk az új rendszernek a működését, ahogyan a decentralizált rendszerek tudnak működni, nagyon-nagyon nehéz lesz elképzelni, hogy hogy a fenébe élhettünk abban a rendszerben. Viszont ez hirtelen olyan nagy különbség, amit nehéz felfogni. És hát kezdjük azzal, hogy amióta léteznek bankok, ha én számlát nyitok egy bankba, teljesen alap és normális, és nem is működhet máshogy, hogy a bank akkor nyit nekem számlát, hogyha én beazonosítom magam. Ugye régen be kellett menni a bankba, elővenni akár a születési levelet.
Igen, ez a pénzmosás elleni küzdelem része.
De még az előtti időszakban, hát hogy nyitottam mondjuk 150 évvel ezelőtt egy bankszámlát, hoztam nem tudom, a anyakönyvi kivonatot, vagy amin volt, igazoltam magam valahogy, és akkor nyitottak nekem számlát. Ugye ma már ezt tudjuk online is intézni, de egy pénzintézet az meg akar bizonyosodni arról, hogy én ki vagyok, és ehhez egyébként jön hozzá persze a pénzmosás, meg ez az egész témakör, az hozzá tartozik. A kriptovilágban sehol senkit nem érdekel, most felejtsük el azt, hogy keveredik a kriptovilág a hagyományos rendszerekkel, és rengeteg kriptoszolgáltató az egy hagyományos pénzrendszeri működésben működő szervezet cég, ezekkel szokott egyébként baj lenni, tehát ugye az FTX is ilyen volt meg, tehát a kriptovilágon belül is a komoly bajok azokkal a rendszerekkel vannak, amik a hagyományos működés szerint működnek. De egyébként egy kriptoanarchista az ilyen rendszereket nem használ. Egy kriptoanarchista rendszerben olyan nincs, hogy én beazonosítom magam, mert nincs rá lehetőségem, hogy megtegyem. Itt fordítva működik.
Értem, de a veszélye az megvan a pénzmosásnak például, nem?
Ezt is el kell fogadni, hogy itt egy csomóféle kockázatot azt megold, és lehet mondani, hogy biztonságosabb működést biztosíthat egy decentralizált rendszer, de egy csomó új kockázatot hoz be.
Hát például egy ilyen FTX megszületését.
Az nem kriptoanarchista, az nem, az egy hagyományos, tehát ott egy hagyományos probléma volt, ott egy pontosan olyan probléma volt, ami a hagyományos világban is előfordult már százszor. Csak itt mondjuk könnyebben elő tud fordulni, de az FTX az egy centralizált rendszer volt, és tipikusan egy olyan problémával találkozunk, ami csak egy centralizált rendszernél fordulhat elő. Úgyhogy azért most annak semmi köze a kriptoanarchizmushoz és a kriptoanarchista filozófiához vagy kultúrához, olyan itt nem fordulhat elő. Hiszen
a kriptoanarchista, bocsánat, csak ez a kifejezés egy gyakran felmerül, és még fel is fog. Nem pejoratív ez egy picit?
De ez nem egy túl szerencsés, ugye a cypherpunknál a punk szó az, ami egy kicsit...
De még mindig jobb, mint az anarchista.
Igen, itt meg az anarchista szó. Így hívják, ezért fontos tudni, hogy miről szól. Na most, ugye egy ilyen rendszernél azzal szemben, hogy a hagyományos rendszerekbe beazonosítom magam, itt nem kell beazonosítani magam, nem is tudom beazonosítani magam, hiszen az én identitásom az egy kulcs. Az egy kriptográfiai kulcs, az vagyok én. Pont. Tehát én egy számlát úgy nyitok meg, hogy legenerálok egy kulcsot magamnak, az vagyok a rendszeren. És akkor most átugranék egy néhány szempontot, menjünk a következőre, a főkönyv, ahol vezetik, hogy hogy működik.
Itt kell bonyolódni a dolog.
Nem bonyolult. Tehát mit látunk mi a Magyar Nemzeti Bank főkönyvéből? Semmit. Tehát egy átlagos ember semmit, és hogyha én le akarom ellenőrizni, nem tudom leellenőrizni, vannak erre szervezetek, akik ezt vizsgálják, és azokban meg kell bízni, és ezzel nem azt mondom, hogy nem lehet benne megbízni, de meg kell bíznom bennük. Tehát vannak olyan személyek, vannak olyan szervezetek, amikben meg kell bíznom, nincs más lehetőségem. Megtettem, hogy nem bízok benne, de akkor meg nem tudom, elmehetek nomádnak valahova, mert akkor én nem használom. Na most ilyen nincsen ebben a világban, mert minden nyitott, és az összes dolgot, ami történik ezen a világon belül, azt a kódok és a számítógépek azonnal nyilvántartanak, amit mindenki láthat. És nincs olyan entitás, aki többet láthat, mint amit én látok, mert mindent látok én is. Innentől kezdve nem kell senkinek a kontrolljába megbíznom, hogy ellenőrzi a rendszert, mert mindenki ellenőrzi, aki akarja, de ha akarod, akkor te futtatsz egy olyan szoftvert, ami folyamatosan ellenőrzi.
Szóval akkor valójában ez lehet, vagy ezt erre lehet úgy tekinteni, mint garancia, hogy bárki bármikor hozzáfér, garancia akár az említett pénzmosás elleni küzdelemben.
Az egy nehezebb kérdés a pénzmosás elleni küzdelem, és az a kriptoanarchistáknak akkor még nem is volt célja, hogy ezt megoldja, hanem itt adjanak egy olyan transzparenciát, ami bizalmat biztosít. Tökéletes transzparencia, nem lehet magasabb szintre emelni a transzparenciát annál, hogy valós időben mindent látsz.
Aha.
És bármit le tudsz követni.
2009 az már nagy ugrás lenne, hogyha most elmennénk a valójában az első kriptovaluta megszületéséhez?
Hát ugye ez a bitcoinnak a megszületése, arról beszélünk, tehát a bitcoin ugye így működik,
igen,
hogy mindent tudsz ellenőrizni.
Előtte, tehát 2009 előtt megtörtént ugye az, hogy ezeket az alapelveket letették. Megtörtént az, hogy rájött a pénzügyi világ, hogy ez létre fog jönni, nem lehet ellene menni, tehát hogy ez a digitalizált, decentralizált pénzügyi rendszer, ez meg fog születni.
Én amikor 2009 előttről beszélünk, én akkor egy picit eltávolodnék akkor a pénzrendszerről, mondok inkább még egy példát.
Tehát, és akkor ez mindig a kulturális forradalom része.
És ugye akkor a cypherpunkok azt mondták, ugye 93-ba olvasták föl a kiáltványt, amit 92-be megírtak, ők azt mondták, hogy létre kell hoznunk olyan eszközöket, amik védik az embereket, és edukálnunk kell az embereket. Ennek az egyik szüleménye volt egyébként 1995-ben az SSL protokoll, amit a Netscape-be implementáltak először. Ugye hát a Netscape volt az akkori Google Chrome, ahol már volt titkosítás, és a szolgáltatók nem láttak minden adatot. Egyébként ez ugyanaz a rendszer, amit ma bankolásnál használunk, és ugye látjuk, hogy HTTPS oldalon vagyunk, ahol egy tanúsítvánnyal ugye le tudjuk titkosítani azt az információt, amit küldünk, és csak a rendszer másik végén tudják azt olvasni, vagy mondjuk csak elég nehezen tudják azt megtörni. Ezt ez a csoport hozta létre. Tehát ebből a filozófiából született meg az, hogy ezt létre kell hozni, és ezt oda kell adni a világnak.
Összegezzük akkor, tehát magát a bitcoin, illetve a kriptovaluta megszületése, a kriptoanarchisták tevékenysége, ugye 88-tól mondjuk azt, hogy 2009-ig, összegezzük ezt az időszakot. Tehát valójában mennyire tudott megágyazni a mai kriptovilágnak, és mi az, amit viszont nem sikerült kiküszöbölni, ám de tervezve volt az, hogy vannak bizonyos dolgok, a titkosítás, amiket viszont mindenképpen szeretnének elérni.
Ugye 88-tól számítjuk akkor ezt az időszámítást, 89-ben meg is jelent egyébként az első kriptovaluta, ami összeomlott, és utána még megjelent számtalanul sok, amik valamiért nem sikerültek. Egyébként 93-ban a Cypherpunk Manifesto a sok-sok célját azt azzal fejezte be, hogy létre kell hozni egy független digitális pénzt, ami pontosan a készpénz által biztosított előnyöket tudja fenntartani a digitális világban is. Ezzel is nagyon sok próbálkozás volt, és akkor ugye 2009-ben, amikor Satoshi Nakamoto álnéven valaki vagy valakik a bitcoinnak a koncepcióját publikálták, illetve az 2008. október 31-én történt, és ugye ebből lett 2009. január 3-án, hogy el is indult a bitcoinnak a rendszere, akkor ugyanez a társaság már nagyon óvatosan nyúlt ehhez hozzá, mert nagyon sok bukó volt előtte. Nagyon sok olyan kripto indult el, amiben valami hiba folytán kiderült, hogy működésképtelen az adott rendszer. Úgyhogy nagyon sokáig tesztelgették és próbálgatták a bitcoint, mire azt mondták, hogy na végre sikerült.
A következő alkalmat honnan folytatjuk majd? Most nyilván picit megalapoztuk ezt a tudást, gyakorlatilag visszamentünk az időben. hol érdemes ezt, ezen még érdemes szerintem azért majd egy kicsit
rágódni. Én azt javaslom, hogy akkor viszont menjünk bele mélyebben abba, hogy a hagyományos pénzrendszer vagy bankrendszer működése és a bitcoin és az egyéb kriptoknak a működése között mik az alapvető elvi különbségek, és akkor megpróbálnánk még nagyon keveset a technológiai részről beszélni.
Az jó, mert ez gyakorlatilag szerintem ez elérhetőbb info lesz így szerintem mindenki számára, vagy érthetőbb info lesz mindenki számára. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma is velünk.
Köszi szépen, sziasztok!
Hölgyek, urak, Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa alapítójával beszélgettünk a kriptóról, és mindjárt itt folytatjuk Müller Pállal, mivel ma van a rádiózás világnapja, erről fogunk beszélgetni, miért fontos a rádió, kinek fontos a rádió, hallgatunk-e rádiót, és aki nem hallgat, az mit hallgat? Nyilván ezekre a kérdésekre sokan már tudjátok a választ, de egy kicsit ennek a mélyére megyünk, úgyhogy itt folytatjuk a szabad esést.